Különbség. A lányoknak milyen van, tegnap óta már tudom, mert akkor Zsoltival kilestük ezt a kulcsukon. Nem érdekes, a dolgukat ők ülve végzik el. De jó, hogy Zsoltival mi állva szoktuk, s van mivel.
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Ila Ildikó vagyok, a mai Cserebogárban pedig a nemi érésről, a gyerek nemi éréséről fogunk beszélgetni. A nemi érésről általában a pubertáskor, a serdülőkor kapcsán szoktunk beszélni, de a szakértőnk, dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa, úgy gondolja, úgy tartja, hogy ez már sokkal korábban elkezdődik, mint a serdülőkor. Erről fogunk beszélgetni. Isten hozott, Réka, jó, hogy itt vagy.
Szia, Ildikó, örülök, hogy itt lehetek.
Azt mondod, hogy sokkal korábban elkezdődik a nemi érés, mint a serdülőkor kezdete, ami általában olyan 8 és 13 közé tehető fiúknál, vagy 9 és 14 közé, körülbelül ilyen, és egy picit korábban lányoknál talán. Te mit gondolsz, mikortól beszélhetünk már nemi érésről?
Ez egy nagyon hosszú folyamat és egy ilyen állandó változáson, átalakuláson átmenő folyamat. Hát ha biológiai szempontból tekintünk a nemiségre, a nemi érésre, akkor hát ez nagyon korán méhen belül eldől, hogy valaki kislány vagy fiú. Meg hát születésünk után is több minden meghatározza. Egyrészt van egy természetes fejlődési folyamat, amin nagyjából mindannyian átmegyünk, de nagyon fontos a környezetnek a hatása, a környezetnek a visszajelzése, és nyilván serdülőkorban fog ez manifesztálódni, fog kifejlődni a maga realitásában. Szokták mondani, hogy a gyerekek ma hamarabb serdülnek, azért fontos, hogy serdülésnek az időtartama, hogy körülbelül 10 év körülire tehető, és eltart, tehát ez a folyamat, ez nagyon sokáig a nemi identitásnak a fejlődésében, fejlődése és a megszilárdulása nagyon képlékeny, nagyon átalakuló és eltart akár 22-23 éves korig, amikor ugye az a fő kérdés, hogy ki vagyok, és hogy ezt így megválaszolni különböző szempontokból, ez egy nagy kihívás és egy nagy feladat ebben az életszakaszban. Fontos megjegyezni, hogy igazából biológiai szempontból tűnik úgy, hogy a serdülőkor hamarabb kezdődik manapság. Több elmélet van ezzel kapcsolatosan, ugye a sok hormont kezelt, feldolgozott ételek, de pontos az, hogy a korábbi biológiai érést nem követi a léleknek az érése, tehát a pszichikai érés nem reagál erre a korábban kezdődő fejlődésre. Ezért, hogy 10 éves kor köré teszik, és beszélnek korai érésről is, tehát hogyha egy kislány esetében 8 éves kor előtt már megkezdődik, vagy valamelyik jele a serdülőkori érésnek megjelenik, kezd menstruálni, kezdenek a melein nőni, akár több is megjelenhet, vagy lehet, hogy csak egy, és a fiúcskáknál pedig 9 éves kor előtt, hogyha valamilyen konkrét jele megjelenik a serdülésnek, akkor érdemes orvoshoz fordulni, tehát érdemes egy gyermek endokrinológust fölkeresni azzal kapcsolatosan, hogy nincs-e valamilyen komoly probléma, valamilyen betegség, ami ezt a korai érést ennyire befolyásolja. Bizony lehet, és érdemes ennek az okát mindenképpen kivizsgálni, hogyha ténylegesen ennek oka van, és ezt megtalálják, akkor azt kezelni, hogy már önmagában lassítani fogja a serdülésnek a folyamatát, de olyan is előfordulhat, hogy az endokrinológus szakorvos avatkozik be, és lassítja a serdülésnek a folyamatát, mert a korai serdülés az magában hozhatja azt is, hogy a serdülés hamarabb lezárul, és akkor például valaki alacsonyabb lesz, mint amúgy lett volna, szóval, hogy ezért is fontos, hogy ilyen esetben mindenképpen egy gyermek endokrinológussal beszéljünk.
Említetted, hogy a nemi érdeklődés az egész picikorban kialakul, erről beszélgettünk is a Szerelmes a gyerek című cserebogár kapcsán. Min múlik az, hogy egy gyerek érdeklődik-e a másik nem iránt, vagy nem? Tehát láthatjuk, hogy vannak óvisok, vagy kisiskolások, akik fiúcskák, akik mondjuk már egész korán elkezdenek kíváncsiskodni a lányok iránt, ugyanígy a kislányoknál is, és vannak gyerekek, akiknél ez egyáltalán nem merül fel, nem érdeklődnek. Ez min múlik?
Elég széles palettán változik az, hogy a gyerek a nemi érése hogyan történik, de azért mégis valahol fontos, hogy az első életében az identitásnak a kialakulása elkezdődik. A nemi identitás, hogy valaki kislány vagy fiú, és hogy a környezete is nyilván ehhez képest viszonyul hozzá, ez az identitásnak egyik része. Nagyon fontos a magidentitás, ami azt jelenti, hogy van egy nagyon mély, nagyon mélyen gyökerező érzésem, meggyőződésem azzal kapcsolatosan, hogy én szerethető vagyok, hogy értékes vagyok, és ennek a magidentitásnak a gyökere valahol a szülőknek a viszonyulása, ahogy hozzám viszonyulnak, mi van az anyám szemében, ugye az anyával alakul ki jó esetben és a legtöbb esetben az elsődleges kötődés, mit látok az ő szemében, mit tükröz irányomban, hogy egy egyszerű, megismételhetetlen csoda vagyok, vagy éppen lehet az anyám depressziós, vagy elvesztődött a saját gondjaiba, esetleg párkapcsolati problémáiban, és hogy képtelen esetleg visszatükrözni azt, hogy én mennyire nagyszerű vagyok. Tehát a magidentitás az valahova nagyon mélyen gyökerezik, és hogyha úgymond egészséges, nagyjából kiegyensúlyozott környezet vesz körül, amely azt tükrözi, hogy milyen jó, hogy megszülettem, milyen jó, hogy éppen kislánynak születtem, vagy éppen fiúnak születtem, hogy éppen olyanként vagyok jó, és értékes, ahogy éppen vagyok, amilyen vagyok, akkor bizony egy nagyon-nagyon mély, egy ilyen ősi, belső tapasztalatom lesz azzal kapcsolatosan, hogy szerethető vagyok, elfogadható vagyok, értékes vagyok, van helyem ebben a világban. A nemi identitás nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, mert ja most gondoljunk bele, tehát, hogy mennyire fontos, hogy a közvetlen környezetem mit tükröz vissza azzal kapcsolatosan, hogy kislánynak vagy fiúnak születtem. És azért a mi kultúránkban ezzel kapcsolatosan még mindig fölelhetők időnként és helyenként elvárások, például bárcsak fiú legyen, vagy bárcsak kislány legyen, főleg, hogyha vannak bizonyos nemű testvérek, akkor is lehet hallani a szülők részéről, hogy hát vállalnék harmadikat, ha tudnám, hogy kislány lesz, vagy tudnám, hogy fiú lesz. Na most gondoljunk bele, hogy azért ez a szülők részéről egy mekkora elvárás már a születendő gyerekükkel kapcsolatosan, ami ráadásul csak ugyan, tehát a gyerek igazából semmit nem tesz, tehát hogy nem rajta áll, vagy bukik ez, hogy mi lesz az ő nem identitása, de bizony, hogyha lesz egyik fajta, vagy másik fajta, és a szülő nem erre számított, és esetleg csalódást él meg, lehet, hogy ezt a csalódást nem is meri nyíltan fölvállalni, de valahol ugye a lelke mélyén nem erre számított, nem ezt szerette volna, akkor ez a gyerek nincs ahogy azt lássa, hogy milyen jó, hogy kislánynak születtem, vagy milyen jó, hogy kisfiúnak születtem, hanem akár a nemi identitásával kapcsolatosan az az első tapasztalata, hogy nem jó az, aminek születtem. És azért gondoljunk bele, hogy ez az üzenet, hogy nem jó, hogy kislánynak születtem, inkább születtem volna fiúnak. Vannak egész olyan szélsőséges példák, lehet hallani, hogy már megvan, hogy Zsuzsika, és akkor megszületik egy fiú, és nincs neve, és még később is fönnmarad akár a családi elmesélésekben, hogy hát neked Zsuzsika ennek kellett volna lenni, vagy hogy így, ha egy kicsit belegondolunk, hogy ez itt kezdetben bizony lehet egy zavar. Az a szerencsés, hogy a családok többsége ezzel megbékél, és ezt így megoldják, és felnőtt, érett, felnőtt szülők ezzel hamar kezdenek valamit, és akkor átállnak arra, hogy végül annak örülnek, ami született. Tovább pedig ez nem jelent gondot. Akkor jelent gondot, hogyha a szülőben, a későbbiekben is ott van ez a fajta csalódottság, és akkor hát így kórosabb helyzetekben akár így elmehet ez addig, hogy lehet hallani, vagy olvasni ilyen esettanulmányokat, hogy a szülő a fiú gyerekét kislánynak kezdi öltöztetni, vagy fordítva, de nyilván így ez nem a gyerek született nemiségéről és nem identitásáról szól, hanem inkább a szülőről.
Mi a veszélye annak, hogyha a szülő belemegy ebbe a játékba, és nem fogja fel, hogy mit tesz tulajdonképpen, vagy hogy hogyan csapódik le a gyerekben?
A gyerekben zavar keletkezhet, ugye a gyereknek az én képe, az önértékelésének a csirái a szülőnek a viszonyulásából táplálkoznak. Tehát a gyereknek ez a kezdeti tapasztalata, hogy az, aminek születtem, a biológiai jegyeim, a nemi jegyeim, amiről szólnak, ez nem vágyott, nem elfogadható, akkor az identitásában is ez megjelenhet egyfajta zavarként. De mint említettem, azért a szülőknek nagy része ezzel hamar megbékél, esetleg ha volt is. Az a jó, ha nem is volt ilyenfajta elvárás, mondjuk a gyerek nemével kapcsolatosan. De ha volt más nemű gyerek született, tehát hogy hamar megbékélnek, és akkor a későbbiekben ez nem jelent zavart. A gyerek nemi identitásának szempontjából azért a szülői minta rendkívül fontos. Például az, hogy az anya vagy az apa hogyan éli meg a saját nemiségét, hogyan viszonyul ahhoz az anya, hogy ő nő, az apahoz, hogy ő férfi, mennyire tud ebben kiteljesedni, mennyire érzi ezt értéknek, áldásnak az életében, és mennyire érzi akár átoknak az életében. Szóval, hogy ez mind ott van, és ezt átadjuk a gyerekeknek, átadjuk anyaként a kislányunknak, hogy milyen anyának lenni, hogy milyen nőnek lenni, hogyan kell megélni a nőiességünket, és férfiként átadjuk azt, hogy milyen férfinek lenni, ezt hogyan kell egészséges keretek között megélni. Említettük, hogy a nemi érés ez nagyon korán elkezdődik, nagyon korán fejlődik. Az elsődleges kötődés nagyon fontos ebből a szempontból, ami a legtöbb esetben az anyával kapcsolatos, és ugyanennyire fontos az apával való kötődés, ami az anyával való kötődés után azonnal következik, és mindkét szülővel való kötődés, viszonyítási pont a későbbiek kapcsán. Most gondoljuk arra, hogy ugye 3-6 éves kor környékén a kislányok gyakran a nem érésük következtében teljesen természetesen megélnek egyfajta érdeklődést, vonzódást az ellentétes nemű szülővel kapcsolatosan, ugye a kislány az apával kapcsolatosan, a kisfiú az édesanyjával kapcsolatosan, a fiúcskák szokták mondani azt is, hogy ha nagy leszek, akkor téged veszlek el feleségül. Nagyon aranyosan mondják az édesanyjuknak, vagy a kislányok is szívesen illegnek, billegnek egy kis szoknyácskában az édesapjuk előtt, és rendkívül fontos itt két tényező. Az egyik az, hogy ebben az életszakaszban kislány számára az apa, a kisfiú számára az anya megfelelően reagáljon erre a jelzésre. Tehát az apa jelezze vissza a kislánynak, hogy milyen szép a szoknyácskád, milyen szép kislány vagy. Tehát, hogy jelezze vissza, ugye a nem érés szempontjából nagyon fontos itt ez az első találkozás a másik nemmel, és hogy jelezze vissza azt, hogy mennyire szép kislány vagy, és nyilván a maga helyéről. Tehát ez egy nagyon nagy tévedés, és a kóros, a beteges kategóriában sorolható egyértelműen, hogyha valaki mondjuk férfiként reagál egy ilyen helyzetre, vagy Isten őrizzen, szóval, hogy vagy valaki nőként reagál egy kisfiúnak az ilyen jellegű érdeklődésére, tehát nagyon fontos itt a kereteket tartani, de hogy vissza tükrözni azt, hogy milyen ügyesen szerelted össze ezt az autót, tehát hogy így a másik nem megerősíti a nemiséget a gyerekben, és ez rendkívül fontos. Nyilván a kislányban, a kisfiúban egyaránt ez egy belső komplexus, egy belső feszültség, amivel nem tud mit kezdeni, hogy kezd versengeni az azonos nemű szülővel, tehát a kisfiú az apával, a kislány az édesanyjával, és ebből a gyerek, ebből a belső feszültségből úgy tud kikerülni, és jól kikerülni, hogyha mindvégig az azonos nemű szülő számára érzelmileg, fizikailag elérhető. Ott van a szeretett kapcsolat, és akkor egy kislány ebből úgy tud kikerülni, hogy kezd azonosulni az édesanyjával, és ugye, tehát az van a kis fejében, hogy ahhoz, hogy ugye egy ilyen férfivel kapcsolatosan én labdába tudjak rúgni, mint ahogy az anyám is megteszi, vagy megtette, nekem olyanná kell válni, mint az anyám. És a kisfiúnak is ez van a kicsi fejében, hogyha ilyen nagy férfivá szeretnék válni, mint amilyen az apám, és nyilván helyzetbe kerülni egy ilyen nagy nővel szemben, mint az anyám, akkor nekem olyanná kell válni, mint amilyen az apám. És bizony nagyon fontos, hogy az apa legyen elérhető, legyen jelen, legyen fizikailag elérhető, és ami nagyon fontos, és nem mind a fizikai jelenlétben nem mindig van jelen, az, hogy az apa érzelmileg is elérhető. Tehát ami azt jelenti, hogy együtt csinálnak fiús dolgokat. Ugye sokszor lehet látni, hogy apa és fia birkóznak, tehát jelképesen ugye meg is küzdenek, de hogy együtt halásznak, együtt szerelnek a műhelyben, együtt tesznek bármit, ami úgynevezett férfias dolog, és ez rendkívül fontos a kisfiú számára, mert így azonosul az apával. És ez a nemi érés szempontjából ez rendkívül fontos. Akkor van gond, amikor akár a kislány, akár a kisfiú számára az a példa, tehát az édesanyja vagy az édesapa, akivel ő azonosulna, vagy azonosulnia kellene ebben az elég kritikus életszakaszban, nem elérhető például. Tehát mondjuk elváltak a szülők, vagy Isten őrizzen meghalt az egyik szülő, de az a gyakoribb, hogy jelen van fizikailag és érzelmileg nem elérhető. De olyan is előfordulhat, hogy igen, jelen van az apa vagy az anya, de az a minta, amit ő nyújt, azzal a gyerek nem szeretne azonosulni. Tehát például akár az anya, akár az apa nem tud szeretetet adni, nem tud szeretetet kifejezni, hideg, rideg, elutasító, agresszív a gyerekével szemben, akkor nyilván egy ilyen anyával vagy egy ilyen apával nagyon-nagyon nehéz azonosulni, és hát nem is szabad azonosulni, de akkor meg kivel, vagy mi marad? Szóval, hogy ilyenkor sok esetben marad az azonosulásnak a hiánya, a minta hiánya. Az egy nagyon szerencsés helyzet, hogyha van egy más, közelebbi rokon, nagytata, nagymama, nagybácsi, pedagógus, lelkész, igazán bárki, aki beléphet a szerepbe, és akivel a gyerek azonosulhat, és ilyen formán ez segítheti az ő fejlődését, az ő nemi identitásának alakulását, szexuális fejlődését.
Mit gondolsz a mesztelenkedésről családon belül?
Egy nagyon közeli társas viszonyból indul az életünk, tehát gondoljunk bele, hogy az anyánk méhében foganunk, és milyen közeli az a kapcsolat, ami az első 9 hónap alatt jellemez bennünket, és a későbbiekben is a gyerek akkor tud jól fejlődni, hogyha állandó a testközelség, hogyha az anya közelében tartja, szoptatja, együtt alszik vele, sokan hordozzák a gyereküket, és a gyerek úgy van jól, hogyha egynek érezheti magát az anyjával. És sokáig ez a természetes állapot, és amikor jelentkezik a dac korszak, a gyerek azzal szembesül, hogy van saját akaratom, másfél éves kor körül, de már hamarabb, 8 hónapos kor környékén megjelenik a szeparációs félelem, amikor a gyerek észlelni kezdi, hogy más vagyok, mint az anyám, más személyiség, más ember vagyok, mint az anyám, és ez az elején őt nagyon megrémiszti. De tovább menve a fejlődésben és a darc korszak kezdetén 1,5-2 éves kor körül a gyerek fölismeri azt, hogy lehet saját akaratom, mondhatom azt, hogy nem. És így lassan kialakul a saját identitás a gyermekben. Ha a szülők mesztelenkednek, szóval, hogy tulajdonképpen ebben az életkorban, amikor az anya itt ennyire egy a gyerekével, ez egy természetes, hogyha szoptatja, hogyha a gyerek látja az anya mellét például ruha nélkül. De egy idő után már, és ezt hallom azoktól, akikkel beszélek, hogy zavaró a gyerek számára az, hogyha látja a szülőknek a nemi jellegeit, ne adj Isten, megneszeli az intim életét, szóval, hogy azt gondolom, hogy így egy idő után úgy azért az a természetes, hogyha a szülőknek a mezítelensége, a nemi jellegei, az intim kapcsolat, az kizárólag a párkapcsolat határain belül működik, és ott nyilvánul meg, ez nem tartozik a gyerekre.
Persze túl azon, hogy mindenféle biológiai és fizikai változáson megy át a gyerek, ez megviseli őt is lelkileg és szellemileg mindenféle szempontból, és nyilván azáltal, hogy ő változik, ez hatással van a családi dinamikára is. Serdül a gyerek, ez mit jelent, ami a lelki folyamatokat illeti.
Lehetnek kilengések, akár a nem identitással kapcsolatosan, hogy ideig, óráig úgy érzi, hogy akár a saját nememhez vonzódom, aztán meg a hetero nem identitás rögzül. Van ilyen kutatási eredmény, hogy 14-16 éves gyerekek, serdülők úgy érzik egy ideig akár, hogy a saját nemükhöz vonzódnak, aztán meg, hogy így ez változik, és kialakul az ellengező nemhez való vonzódás. A serdülőkorban ez a fő kérdés, hogy ki vagyok, és ez nemi identitás szempontjából az a jó, hogyha arra tud rá erősíteni a serdülésnek a folyamata, ami az eredeti, a kezdeti, ami nagyon mélyen gyökerezik ebből a szempontból. Hogyha úgy alakul, és azért nagyon sok elmélet van ezzel kapcsolatosan, hogy mi történik akkor, hogyha a gyerek úgy érzi, vagy a fiatal felnőtt úgy érzi, hogy nem jó testbe született, ugye, vagy hogy a saját neméhez vonzódik, és hogy mi történhet ezekben az esetekben. A szakemberek is eléggé egymásnak feszülnek adott ponton. Különböző megközelítések vannak, hogy itt mi történhet, hogy genetikai okokról van szó, vagy hormonális, ugye a tesztoszteron szintnek a mértéke, vagy neurobiológiai idegződésekről van szó, és van a pszichológiai modell, ami azt mondja, hogy meg kellene vizsgálni azt, hogy korábban, koragyerekkorban sikerült-e azonosulni, volt-e követhető modell, ami szükséges a nemi éréshez mindkét nem részéről, mindkét szülő részéről, ugye a legtöbb esetben. Vagy a gyereket nem érte valamilyen szexuális zaklatás, ami befolyásolta és eltolta ebbe az irányba. Szóval, hogy valamelyest én is azt gondolom, hogyha egy szülő vagy egy gyerek, serdülő, fiatal, felnőtt ezzel szembesül, akkor első körben érdemes egy szakembert fölkeresni, és megnézni ennek a gyökerét, hogy mi történt, történt-e valami, van-e valamilyen érzelmi zavar, van-e kapcsolatbeli, azonosulásbeli nehézség, vagy nincs-e mondjuk egy fiúcske esetében egy olyan apakép, amivel semmiképpen nem szeretne azonosulni, és akkor egy ilyen ellenazonosulás irányába tolódik el. Szóval, vagy a lányok esetében ugyanez a helyzet az anyával kapcsolatosan, tehát érdemes ezt megvizsgálni. Fontos az, hogy itt 10 éves kortól, 20 éves korig, a 20 éves életkor elejéig, tehát 22-23 éves korig még ez alakul, változik, nagyon képlékeny, nagyon sok minden hathat rá ebben az életszakaszban, és bizony azért, hogyha az eredeti nemi jellegek szerint, tehát a született nemiség szerint történik a keresgélés, és annak a megerősítése, akkor azt gondolom, hogy ez a könnyebb út és a természeteshez közelebb álló út. Tudom, hogy vannak, akik nem így érzik, és nem ezt az utat járják, de azért mégis serdülőkorban, amikor még annyira fejlődik, annyira alakul, azért veszélyes lehet ebbe belenyúlni, és akkor azt mondani mondjuk a gyereknek, hogy hát a gyerekem, ha te így érzed, akkor hát ez van, és induljunk el ebbe az irányba, és akkor lássuk, és alakítsd ki a saját nemed, mert hogy ez gyökér nélküli, és érezzük, hogy akkor még talán ez egy olyan képlékeny időszakban történik, amikor lehet, hogy kellene várni, hogy kialakuljon a gyereknek a nemi identitása, rögzüljön, és ezeket a kérdéseket, illetve hát a konkrét elmozdulást, hogyha valaki nagyon meg van győződve, és nem tudom én hány szakemberrel már konzultált, és hányan megerősítették, ugye tőlünk nyugatabbra, ez talán még egy picit egyszerűbb, akkor tenni konkrét lépéseket. A serdülő korban azért még várni kell, a gyereket támogatni kell, a gyerek még nagyon sok mindenen keresztül megy, láthatjuk, hogy valamit bizton állít, aztán már egy fél év múlva meg ő maga gondolja azt, hogy hát az nem is úgy van, úgyhogy ez itt teljesen természetes, hogy ez egy hullámvasút, aminek nem mindig látszik a kimenetele mondjuk a serdülőkornak a közepén.
azt is látjuk, hogy állandóan mindennel elégedetlen, az orrával, a szemével, a hajával, nem tetszik neki semmi, amit magán lát a tükörben, és úgy, ahogy te is mondod, fél év múlva aztán visszafordul ez a történet, és azt mondja, hogy hát akkor volt igazán szép, amikor ő nagyon elégedetlen volt magával. Tehát nagyon-nagyon zavaros ez az időszak mindenki számára.
Igen, megterhelő a szülők számára is, mert a kamaszok nem feltétlenül azt jelzik vissza számunkra, hogy jó szülők vagyunk, tehát tükröt tartanak, de ez a dolguk, tehát ahhoz, hogy ők, úgy képzelem el ezt a kamaszkort, mint hogy egy küszöbön állna a gyerek, tehát már nem gyerek, és még nem felelősségteljes felnőtt, és hát ahhoz, hogy ő felnőtté tudjon válni, ki tudjon alakulni a felnőtt identitás, fontos ez, hogy ugye leértékeli a szülőt, úgymond lerántja a piedesztáról, tehát korábban a gyerekek életkori sajátosságukból adódóan idealizálják a szülőket, ilyenkor meg szembesítik a hibáikkal, és ez mind fontos nekünk elviselni, és hogy gondolni arra szülőként, hogy nem feltétlenül én vagyok a világ legrosszabb anyja vagy apja, hanem egyszerűen a gyereknek van erre szüksége, és hogy beszéljünk a gyerekkel arról, vegyük komolyan, és kérdezzük meg, hogy te miért látod azt, hogy ilyenkor például gyakori, hogy a gyerek szégyeli a szülőt. Miért gondolod, hogy ez szégyelni való? Vagy hogy látsz te engem? És mindennek ellenére, tehát két dolog nagyon fontos, hogy egyrészt tartani a határokat serdülőkorban, szülőként, másrészt meg továbbra is ugyanúgy a szeretetet, a biztonságot nyújtani, pozitívan visszajelezni a nemi identitásával kapcsolatosan, a lányságával, a fiúságával kapcsolatosan megerősíteni azt, hogy milyen szép vagy, milyen jó úton haladsz. Ugye itt már a teljesítmény is nagyon fontos az identitás szempontjából, hogy a gyerek visszajelzéseket, megerősítéseket kap azzal kapcsolatosan, hogy ő hatékony, ő képes tanulni, képes sportolni, erre is képes, arra is képes, és hogy ebben az életszakaszban bontakozik ki a másik nemhez, vagy ugye előfordulhat, hogy a saját nemhez való vonzalom, de már ugye sokkal korábban, tehát kislányként már az érdekel engem, ami bennem idegen, igaz? Tehát az már fölkelti nagymértékben az érdeklődésemet, és itt ebben a kamaszkorban, fiatal felnőtt korban meg, hát kibontakozik ez a szexualitás, kibontakozik az erotika, tehát az, ami bennem idegen, ugye kislányként a fiú, a férfiasság, fiúként pedig a nőiesség azt kezd engem vonzani, és hogy nagyon fontos, hogy bizonyos keretek között nyilván ez valahogy megvalósulhasson. Ekkor vannak az első szerelmek, az első párkapcsolatok, ami szintén nagyon fontos a nemiség szempontjából. Az első olyan visszajelzés, ami nem a közvetlen környezetből, anyától, apától származik ezzel kapcsolatosan, hanem úgymond egy teljesen idegen erősíti meg azt, hogy igen, én fiús vagyok, igen, én lányos vagyok.
A szexuális érés kapcsán a szülők még mindig téblábolnak, és nem igazán tudnak mit kezdeni saját magukkal sem, nemhogy az új helyzettel, tehát hogy ezt a kettőt valahogy nem tudják összekötni, ugye a szülőknek nyíltan is őszintén kellene beszélgetniük a gyerekükkel a testi változásokról, a szexualitásról, az összes ehhez kapcsolódó kérdésről, de még azokban a szülőkben is van egyfajta tartózkodás, akik ezt elméletben nagyon jól tudják.
A szülőként ez egy nagy feladat most, hogy ezt le kell építeni minél hamarabb, és a gyerekkel 0 éves kortól elkezdeni a nemiségről beszélni, mert ha mi nem tesszük meg, akkor a pornó lesz az, amivel a gyerek idejekorán sajnos szembesül. Tehát 5-6-7 éves gyerekek vizsgálatok szerint már pornót látnak, tehát ezzel az online világgal sajnos ez elszabadult. Tehát lehet, hogy a szülő maga ezt kontrollálja, de könnyen elképzelhető, hogy a gyerek átmegy játszani egy baráthoz ki az utcára, és ott szembesül olyan tartalmakkal, amitől a szülő szerette volna megóvni, és bizony ez teljesen falcs és nagyon káros irányba elindítja a gyereknek a személyiség fejlődését, a gyerek szexuális energiáit túl hamar egyfajta felfűtöttség állapotba kerülnek, és bizony ezt a gyereket beleviheti mindez egy olyan tapasztalatba, amitől nagyon fontos lenne megóvni őt. Tehát beszélnünk kell a gyerekkel, beszélnünk kell arról, és hát kinek mi a hite, de hogy az Isten hit nagyon sok szempontból ebben segítség lehet, hogy mindannyiunkat, nőket, férfiakat az Isten a saját képmására teremtett, ami azt jelenti, hogy így vagyunk szépek, elfogadhatóak, akár tökéletesek. Ez segíthet abban bizony, hogyha mondjuk egy kamasz egy ilyen közösséghez tartozik, ahol ez a hit vagy ez a felfogás. Egy kamasz segítheti abban, hogy kevesebb kérdést, megkérdőjelezést fogalmazzon meg saját magával kapcsolatosan, a saját testével kapcsolatosan. De a szülőnek azt gondolom, hogy gátlások nélkül kell a gyerekével beszélni arról, hogy mindez Isten adta ajándék. Fontos, hogy ez a te tested, a nemi szerved olyan természetesen a tested része, mint az orrod vagy a füled, de beszélni az intimitásról, beszélni arról, hogy a gyerek a saját határait hogyan kezelje, például azokat a testrészeket, amelyeket ruha fed, amit a bugyi fed, oda más nem nyúlhat, oda te nyúlhatsz. Szóval, hogy fontos, hogy ezeket minél hamarabb a gyerekkel megbeszélni, és a természetesség szintjén kezelni, azért, hogy mi legyünk az elsők. Tehát ez egy szomorú dolog, hogy ez a versenyfutás zajlik sajnos, tehát én azt látom, hogy szülőként a gyerekeinket nagyon nehezen, vagy inkább nem tudjuk ezektől a túl korai és túl káros ingerektől, információktól megvédeni, és akkor meg az maradt lehetőségként, hogy beszélni a gyerekekkel erről, beszélni arról, hogy például a pornóhoz képest mi a szerelem, mi az intimitás, mi egy mély elköteleződés, nem az, amit ott látsz, az nagyon káros, az egy színjáték, ami ott történik, semmi köze a szerelemhez, sőt, beszélni a gyerekkel arról, hogy nagyon káros például abból a szempontból, hogy az emberek ott tárgyasulnak, ami rendkívül káros. Tehát most gondoljunk bele, hogy az a serdülő gyerek, aki pornót néz, mondjuk fiúként, így képzeli el a nemi életet, a szexuális életet, hogy tárgyként kezelek egy nőt. Tehát, hogy mennyire káros és mennyire nem arról szól, amiről egy mély érzelmi elköteleződésen alapuló párkapcsolat szól. Szóval jó esetben a gyerek otthon a szülők között lát erre példát, ami már nagyon korán ott van, és ezt mind látja, érzékeny kis antennáival fogja, de hogy erről beszélnünk kell a gyerekkel, a szülőknek, az anyának és az apának egyaránt, és mondjuk egy fiúgyerek esetében nagyon fontos, hogy ő ugye az apjával, a férfival, aki a számára a férfit testesíti meg, hogy ezekről a kérdésekről tudjon beszélni, nyíltan beszélni, hogy mi ebben a szép, mi az, ami értékelhető, mi az, ami kiállja az idő próbáját a kapcsolatban, a szerelemben, az intimitásban, és ugyanígy az anya beszél a lányával, hogy mi nők, hogy hogyan éljünk, hogyan éljük meg a nőiességünket, hogyan értékeljük, hogyan találjuk meg a módját annak, hogy ezt kifejezni, mások számára is kifejezni, a külvilág felett tükrözni, hogy milyen jó nőnek lenni, és csak ugyan milyen jó nőnek lenni, és milyen jó férfinak lenni, és igazából így áll össze a világ mindenség, így lesz egy egész, két ellentétes erőből lesz egy egész, és hogy ennek a megélése és az ebben való kiteljesedés, hogy egy mekkora szabadságot adhat az egyén életben, de a párkapcsolatban úgy szintén.
Réka, nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusával várjuk Önöket jövő héten is. Addig is minden jót!